Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Advent első hétvégéjéhez érkezünk. Az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán már szombaton 15 óra 30 perckor elkövetkezik az ünnepélyes gyertyagyújtás, műsort adnak a Jópásztor óvoda óvodásai. Az Eger Advent programsorozat keretében vasárnap 16 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás a Dobótéren. Köszöntőt mond Wagner Ákos polgármester, áldást mond Csizmadia István, az Eger belvárosi főplébánia plébánosa, Tóth Imre, az egri református gyülekezet lelkipásztora, Aklan Béla Sándor, az egri evangélikus egyházközség lelkésze, valamint Zentai László, az egri baptista gyülekezet lelkipásztora, közreműködik az Antante Kamara kórus. Az érseki palota idén is meghirdette hagyományos betlehem készítő pályázatát. Az alkotások bármilyen anyagból és technikával készülhetnek, a beküldési határidő december 10-e. Az adventi időszak közeledtével a Katolikus Karitás ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, a karitas.hu oldalon vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelki gyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermekre vágynak, elváltak, vagy épp nem találják párjukat, közölt a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina hozzátette, aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás lelki ügyeletet biztosítanak, hogy senki ne maradjon egyedül. A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek. Erről beszélt Orbán Viktor a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén Zalaegerszegen. A 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatásfejlesztésre és kiterjedő high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő jövőálló munkát, ismertette a miniszterelnök. Ehhez a kormány 7 milliárd 800 millió forint támogatással járult hozzá. Hozzátette, hogy az elmúlt 5 évben ebbe a vármegyébe többen mentek vissza, mint amennyien elköltöztek onnan, holott korábban folyamatos volt az elvándorlás. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése jelentést fogadott el, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A folyamatos megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az EU jogrendjét. Az EP elítélte, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága a kúria bevett gyakorlattal ellentétesen az uniós bírósági ítéleteket azok alkalmazás előtt felülvizsgálja. A képviselők elítélték a bírói függetlenséget érő fenyegetéseket, valamint azt, hogy Magyarország szisztematikusan elutasítja az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek végrehajtását. Kiemelték továbbá a korrupció és a választási integritás közötti kapcsolatot, valamint a magyarországi korrupció ellenes szervelőt álló tartós akadályokat, amelyek véleményük szerint veszélybe sodorhatják az országnak járó uniós források teljes összegét. Meghallgatását követően az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága támogatta Banai Péter Benő alelnöki jelölését, aki így az elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök lehet, közölte a Magyar Nemzeti Bank. A pozíció várományosan hangsúlyozta, az infláció, valamint az inflációs várakozások következetes csökkenése alapvető érdeke a magyar gazdaságnak, így továbbra is indokolt a stabilitás-orientált monetáris politika. Február első hetére a kormány 100%-ban teljesíti azon vállalását, hogy a pedagógusok átlagbére eléri a magyarországi diplomás átlagbér 80%-át, mondta el a belügyminiszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Kulturális Bizottságában. Pintér Sándor beszélt arról is, a felsőoktatásban jelentős mértékben 15 ezer fő fölé emelkedett a pedagógus területen a hallgatók száma. A kormány évi 1 millió forint összegű otthontámogatást vezet be a közszolgálatban dolgozók részére. Erről beszélt ismét egy videóüzenetben a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs közölte, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki szerte essen saját otthonra. Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával csaknem 9 milliárd 200 millió forintért vásárol gépjárműveket és technikai eszközöket a magyar-szerb határvédelmének erősítésére a rendőrség, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata az MT-t. Az elmúlt években a határsértők jelentős károkat okoztak a járőrgépkocsikban, annak ellenére, hogy azok egy részét védőráccsal látták el. Végül az időjárásról. A folytatásban még nagyrészt borult lesz az ég, további esővel, sokszor élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 6-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Áprili Lajos, őszi rigódal. Megeste már a dél a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után. Ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritkalombú vadseresznyefán. Ilyenkor cinke csereg és ökörszem, rég hallgat búbos banka, s gerleszó. Ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved. Halkan szól, mintha félne. Ködül a hangok túl finom során, mintha huny szemmel álmában zenélne egy álomőzben, álomfuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hófelhő jön, énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
Áprili Lajos őszi rigódal című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta a modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 3 év múlva a kolozsvári református kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján részt vett, és az ott egybegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, és 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 67-ben hunyt el Budapesten.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódterapeuta a vendégünk, akivel a stresszről beszélgetünk. Napjainkban nagyon sok betegség vezethető vissza a stresszes életmódra, a stressz levezetésére azonban úgy tűnik nem szánunk elég időt. Tisztázzuk majd mi is az a stressz, mitől lehet jó vagy rossz. Beszélgetünk arról, hogyan tud állandósulni életünkben a stressz, és a legfontosabb, hogy hogyan tudjuk ennek hatásait csökkenteni, hogy minél teljesebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhessünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Pintér Szilviát, akivel mai témánknak a stresszt választottuk, és a stressz hatásait, annak okait, következményeit, de tulajdonképpen miről is beszélünk, amikor a stressz szót használjuk, ez olyan, kicsit olyan divatossá is vált alá.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát igen, ez a stressz, ez most ilyen hétköznapi szóhasználattá vált, de egyébként a stressz az egy élettani folyamat, tehát ezt orvosilag, egészségügyileg is ismerjük ezt a fogalmat. Ez a élet nehézségeire, a kihívásaira a szervezet által adott válaszok összessége. Tehát önmagában a stressz az egy jó dolog, mert ez a megküzdési stratégiánknak a része. Igazából a stressz akkor, tehát lehet jó és rossz, akkor rossz, hogyha ez állandósul. És hát sajnos a mai világban azt látom az emberek többségén, hogy állandó stresszben élnek, és ráadásul nem is találják, vagy nem is keresik azokat a lehetőségeket, amikkel ezt le lehetne, vagy amivel ezt le lehetne vezetni.
Na de a régiek szokták azt mondani, akik már régebb óta fiatalok, hogy ezért nem stresszeltek ők állandóan, nem volt min stresszelni. Volt akkor is stressz, vagy ők másképp küzdöttek meg vele? Hova lett?
Sokkal okosabban éltek, mint mi. Eleve is megvolt az életritmusuk, megvolt a pihenő idejük, megvolt a pihenésnek az ideje, megvolt a munkának, a családnak, a szórakozásnak az ideje. A természettel egy ritmusban éltek sokkal jobban, mint mi. És azért ő nekik nem volt ez az állandó nyomás, illetve nem volt ekkora igény a jól létre. Tehát sokkal jobban el tudták fogadni az úgymond átlag életüket, mint mondjuk a mostani ember, mert mindig egyre többet szeretnénk. Nem elég sose, ami van, még, mert a bocsánat, de a médiából is nyomják ránk, hogy mert ez milyen szuper gép, az milyen szuper autó, tehát hogy a fogyasztási szokásaink nagyon megváltoztak, nagyon nagy lehetőségeink vannak, és nagyon vágyunk arra, hogy sokkal jobban éljünk, mint ahogy élünk, és ez visz bennünket előre, és hajszol bele abba, hogy nem pihenünk, hanem még inkább a két munkahely mellé még ráhúzok egy harmadikat, mert hogy majd a gyerekemnek legyen három lakása, két autója. Sajnos ez a társadalmi fogyasztási szokások miatt is kialakult.
Mitől tud állandósulni a stressz? Tehát, hogy egy idő után annyira hozzászokik a szervezet, hogy egyszerűen ezen a magas fordulatszámon pörög?
Hát ugye induljunk ki abból, hogy a stressz alapvetően, ahogy mondtam is, hogy az a környezet kihívásaira adott válasz. Tehát most képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor mondjuk látunk összeesni egy embert az utcán, akkor aki ezt látja, ő egy stressz helyzetbe kerül, és akkor vagy az van, hogy megfutamodik, mert az az ő megküzdési stratégiája, és ott hagyja, ez a rosszabbik, de van, akinek ez a megküzdési stratégiája, tehát nem lehet ezért őt elítélni, vagy pedig felszokik az adrenalin, és megyek, és segítek akkor is, ha fogalmam sincs, mit kell csinálni, de majd vezetnek az ösztöneim, és majd amikor túl vagyunk ezen a helyzeten, akkor majd én fogok összeesni, de hogy alapvetően ugye a stressznek ez a lényege, hogy egy olyan felfokozott állapotba kerüljön a szervezet, ami cselekvésre késztet, tehát az az üs vagy fuss, tehát hogy ez az alapvető. Most ugye ilyenkor mi történik? Felgyorsul a pulzus, a lélegzet, a vérnyomásunk az egek, be, megáll az emésztésünk, lelassul, mert ugye nem oda kell az energia. Most, hogyha ez állandósul, akkor ebbe az állandó helyzetbe kerülünk egy emelt pulzus számba, az idegszálaink megfeszülnek, és hogyha ebbe élünk, akkor ez egy nagyon kiégéshez és nagyon könnyen kifáradáshoz vezeti a szervezetet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most mi beszélgessünk csak itt Magyarországról, az emberek az életkorukhoz képest legalább 20 évvel rosszabb egészségi állapotban vannak a stressz miatt.
Tehát, hogy 20 évvel előrébb vannak.
Igen, tehát mondjuk egy 50 éves, akár egy 70 éves, ezelőtt 50 évvel élő 70 évesnek felel meg. Tehát, hogy nagyon-nagyon rombolja az emberi egészséget a stressz. Azt meg már a kutatások rég kimutatták, hogy a folyamatos stressz az ugye a kifáradás miatt, a kiégés miatt betegségekhez vezet. Tehát, hogy ez meg már nem titok, tehát nem is valamiféle varázslás, hanem ez sajnos kutatások támasztják alá.
Befolyásolja ezt, hogy hogyan tudjuk mi a stresszt kezelni, hogy milyen személyiségű emberek vagyunk?
Természetesen. Tehát azért mondtam, hogy nem lehet elítélni azt, aki elfut ebben a helyzetben. Nagyon-nagyon függ a személyiségünktől. Többféle megküzdési stratégia létezik, ezt ugye pszichológiában nagyon okosan leírták már nagyok, de hogy nem akarom most ezzel untatni azért a kedves hallgatókat. Az a lényeg, hogy nagyon sokan, tehát van, aki... Tehát a megküzdési stratégia van, aki elkerülő stratégiát folytat. Ő például ez a homokba dugom a fejemet, és akkor majd lesz, ami lesz. Tehát, hogy ez az egyik legrosszabb egyébként, mert ez mind berakódik.
De ez az adott szituációban neki életmentő.
Így van, így van. Csak ugye hosszú távon ezt nem lenne szabad így hagyni. Tehát, hogy ezek azért benne vannak, és akkor ebből ki kéne valahogy keveredni, csak ő nem is érzi azt, hogy ebbe ő benne van. Akkor ugye van az, aki mondjuk egy stressz helyzetre így kiakad, úgymond, és mondjuk kitombolja magát. Akár egy családi vitába, vagy bármi másba, vagy egy munkahelyi konfliktusba. Van, aki meg a kettő keveréke, tehát, hogy adott helyzetre nem mindig ugyanúgy reagál. Tehát lehet, hogy elkerüli, lehet, hogy beleáll abba a helyzetbe. Tehát ez sok mindentől függ. Meg függ attól is, hogy hogy értékeljük azt a problémát, vagy azt a helyzetet, hogy meg tudom oldani, vagy nem tudom megoldani. Mert ha eleve úgy értékelem, hogy felesleges is beleállnom, mert nem tudom megoldani, akkor lehet, hogy abban a helyzetben ez a legjobb megoldás, hogy inkább kihátrálok belőle, csak aztán majd később lehet, hogy elgondolkodok rajta, hogy nem így kellett volna.
És pont erre jutott eszembe, hogy vannak azért olyan szituációk, vagy olyan emberek, inkább így fogalmaznék, olyan személyiségű emberek, akik kicsit túl is nagyítják, a bolhából elefántot csinálnak, és talán ez is okozhatja ezt a fokozott stresszélményt.
Igen, ez megint azon múlik, hogy ő ezt hogy tud vele megküzdeni. Lehet, hogy az ő életébe, ami mondjuk nekünk bolhának tűnik, az az ő életébe lehet, hogy elefánt egyébként tényleg. Tehát, hogy ezért kell mindig ezt a saját, az embernek a saját szemszögéből, és ezért nem szabad azt mondani, hogy ó, mert én biztos nem így csinálnám. Lehet, de én nem ő vagyok. Tehát, hogy ez mindig, tehát ez személyiségfüggő, helyzetfüggő, tehát hogy ez nagyon sok mindentől függ, hogy az ember hogy éli meg a stresszt, és igazából ezen nagyon nem is tudunk változtatni, mert ez ugye belülről jön, hanem inkább azon lehetne változtatni, hogy ezt hogy vezetjük le.
Hát akkor térjünk erre szerintem át, hogy hogyan is tudjuk ezt levezetni, hogyan tudjuk kezelni magunkban azt, hogy egyre jobban viseljük el a stresszt.
Hát alapvetően azt kellene megnéznünk, hogy ez a stresszforrás, az valóban stresszforrás-e. Most itt egy picit kanyarodjunk afelé, hogy itt az ősz, és a köd, és a szürkeség. Na de ez egy természetes környezeti hatás, amiből nekünk nem kéne azt levonni, hogy most ezen stresszelni kellene, de ugye alapvetően azt mondjuk, hogy hú, de rossz idő van, és most én akkor nekem nincs kedvem. Nem, ez ellen nagyon könnyen lehet tenni, azt mondjuk, hogy rossz idő van, mert ősz van, de majd egyszer jön tavasz, és akkor vegyünk föl egy színes ruhát, hogy nyelvet nyújtogassunk úgymond az ősznek, meg a szürkeségnek, mert a színes ruha majd engem vidámmá tesz.
Tehát, kedves hallgatóknak jelezném, hogy én egy szürke felsőben vagyok, te pedig, Szilvi, egy zöld
ruhában
vagy, úgyhogy igen, te voltál a tudatos.
És akkor itt mondanám, igen, hogy a zöld, a piros és a narancssárga színek, azok egyébként borzasztó jól emelik az embernek a hangulatát, és hogy öltsünk nyelvet az ősznek, tehát hogy az ilyen egyszerű, hogy reggel nem, tehát kinézzünk, és ne boruljunk be attól, hogy az ég is be van borulva, tehát hogy ennyi.
Alapvetően a színeknek milyen jelentősége van ebben, hogy létezik színterápia, fényterápia, de mit okoz nekünk az, hogy ránézünk mondjuk egy színes, akár a falra itt nálunk a stúdióban, ami narancssárga és bordó?
Hát vannak színek, amik megnyugtatnak, vannak színek, amik felpörgetnek, vannak színek, amik az energiamezőnkre hatnak, vagy a testünknek a működésére, illetve hát ugye maga az, hogy a szürke szín az mindig az elmúlás színe egyébként, a zöld az mindig a megújulásnak a színe, a piros a tűznek a színe, tehát hogy azért ezek, amit jelentenek ezek a színek, ezek ugyanazt az érzetet keltik az emberben.
Hogyan tudjuk akkor ezt befolyásolni a színek hatásával? Tehát az öltözködésünk elég lehet ahhoz már igen. első lépésként, hogy igen. jobban érezzük magunkat.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy amikor felöltözöd és belenézel a tükörbe, akkor nagyon nem mindegy, hogy most egy szürkét látsz, vagy egy színeset látsz. Tehát, hogy azért a tavasz mindig ugye hozza a sok színt magával, és hogyha ezt megőrzöd magadon az őszön meg a télen, akkor te gyakorlatilag kivédted ezt a szürkeséget.
Hát azt gondolom, hogy lehet, hogy még szükség lehet egyéb gyakorlatokra is a stresszkezelésében.
Nyilván, ezt most én csak egy példának hoztam, hogy nagyon sokan ezt is egy ilyen stresszfaktornak élik meg az életükbe, holott ez egy tök természetes éghajlati folyamat, vagy egy természeti folyamat, amit én nem gondolnék, hogy túl kéne dramatizálni. És onnantól kezdve, hogy ezt így a fejedbe megteremted, vagy a fejünkbe megteremtjük, hogy rossz idő van, szomorúak vagyunk, stresszesek vagyunk, akkor sajnos be is vonzuk ezt a sok negatív dolgot. Tehát itt most rátérnék a pozitív gondolkodásnak a fontosságára, a hála fontosságára, az, hogy nem mindig a rosszat és a negatívumot lássuk, sőt ne azt lássuk, hanem azért mindenki föl tud sorolni, szerintem, ha most úgy belegondolunk, akkor legalább 20 olyan dolgot, amiért hálásak lehetünk az életben. És amikor jön ez a, most arról a stresszről beszélünk, ugye, ami nem a hirtelen jövő stressz, de mondjuk jön egy ilyen rosszabb állapot, lelki állapot, akkor kezdjünk már el ezen gondolkodni, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak. És amikor elkezdjük sorolni, és rájövünk, hogy már rég a 40-nél tartunk, akkor el fogunk oda jutni, hogy hát én egyébként egy tök boldog ember is lehetnék, ha megengedném magamnak.
De hát miért nem engedjük meg magunknak?
Mert milyenek vagyunk. Tehát, hogy azért a negatív dolgot sokkal könnyebb észrevenni. Tehát a pozitív dolgokat, a jó dolgokat természetesnek vesszük.
De ez valami nemzettudat nálunk itt magyaroknál?
Szerintem igen. Szerintem igen. Nemzettudat is, meg egyébként is igen, tehát azt gondolom hajlamosak vagyunk erre a pesszimizmusra.
Jó volt a sorrend, mert hogy ugye rossz idő hozza magával ezeket a negatív gondolatokat is. Egy dolog az, hogy mondjuk ezeket a hálákat felírkáljuk, még talán az is egy jó ötlet lehet, mert hogy ugye, tehát a stressznek az a lényege, hogy ez hosszú távon, ugye említetted is, hogy betegségekhez vezet. Ezeknek egy ilyen, van egy ilyen lépcsősora lefelé tulajdonképpen.
Így van. Na most azért ezt az ember érzi magán, hogy stresszes, tehát hogy mikor hogyha belegondolunk, hogy van egy mondjuk egy hétvégi nap, amikor nem kell korán kelni, nem kell a gyereket nyözgetni, hogy készülj már, mert elkésünk oviból, iskolából, stb. Tehát, hogyha végigon, tehát megnézed magadat egy hétvégi napon, amikor megengeded magadnak, vagy a nyaralás alatt azt, hogy egy kicsit lazább legyél, akkor van az az állapot, amikor viszonylag nyugalmi állapotban vagy, és nem stresszelsz. Ehhez képest nézd meg, hogy az év hány napja az, amit stresszbe töltesz, és akkor tudod is magadról, hogy te egyébként stresszben éled az életedet.
Hát itt egy picit megszakítalak, mert szerintem még a nyaraláskor sem feltétlenül tudják az emberek átadni magukat azonnal annak a nyaralási időszaknak. Jó, azért ott kell egy pár nap.
Így van, nyilván azért mondom, hogy van egy, mondjuk a 365 napból lehet, hogy jó esetben 50 napot nem stresszelsz, ha a hétvégéket is, a nyaralást is mindent beleszámolunk, de ugye az átlagember még hétvégén is, mert amit hétközben nem ér rá, meg főleg az asszonyok, nők, ugye amikor nem érsz rá hétközben főzni, takarítani, mosni, akkor az a hétvégére marad, és meg még a gyerekkel is a hétvégén is kellene foglalkozni, és meg még be is kéne vásárolni. Ezek mind-mind stresszforrások, amik ugye az időhiányból, a munkahelyi konfliktusokból, az anyagi problémákból, a családi problémákból adódnak, és ez folyamatosan rakódik belénk. Ez az, amivel már nem tudsz megküzdeni, mert a szervezeted egy idő után ezt természetesnek veszi, hogy te ebbe az állapotba vagy. Ilyenkor van az, hogyha ezt már felismered, hogy te ilyen állapotba vagy, akkor kell elgondolkodni, hogy ezt hogy kellene levezetni.
az, hogy felismerjük, az milyen ponton adódhat? Mert azt gondolom, hogy aki ebben tartósan benne van, ő nem, és ezt említetted is talán az előbb, hogy nem veszi észre magán a jeleket. Milyen jelei vannak annak?
Ő lehet, hogy nem, de a környezete igen. És akkor ilyenkor figyelni kell arra, hogy például azt mondja a gyerek, hogy anya, már megint ideges vagy. Vagy például a párod mondja azt, hogy ó, már megint olyan feszkós vagy. Vagy hogy például azon észreveheted magadon, hogy minden apró bossz, tehát minden apró bossz, apró mozzanatot bosszúságként élsz meg, hogy mondjuk tényleg a gyerek nem veszi a cipőjét, és már reggel 7 óra 10 perckor elveszted, tehát elgurult a gyógyszered, az már azt jelenti, hogy már stresszbe vagy. Tehát, hogy amúgy nagyon, nagyon apró dolgokból le lehet ezt szűrni, de figyelnünk kell magunkra, és itt jön az be, hogy egyébként nem is figyelünk magunkra, tehát éljük a hétköznapi életünket, és nem vesszük észre azt, hogy egyre kevesebbet nevetünk, egyre kevesebbet engedjük meg magunknak azt, hogy megálljunk 5 percre, levegőt vegyünk, megígyunk egy kávét, nem jövünk össze a barátainkkal, tehát hogy ezekből azért észre lehet venni, hogy nagyon túlhajszoljuk magunkat.
Milyen betegségekhez vezethet? Vagy ha nem is betegségek feltétlenül, gondolok itt mondjuk a nehézkes alvásra. Tehát, hogy az alvás minősége is, ugye ezt tudjuk, hogy számít, erről is beszélgettünk már korábban is, de hogy aki mondjuk éjjelente fölébred, abban is lehet valami ilyesmi hatás.
Igen, tehát mivel fokozott izgalmi állapotban van ilyenkor a szervezet, és ugye az adrenalin az folyamatosan dolgozik, ezért nyilván az agy sem tud pihenni, illetve a szív- és érrendszer sem tud pihenni, a bérrendszer sem tud normálisan emészteni, na ebből kifolyólag azért a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák, a daganatos betegségek, tehát hogy sorolhatnék azért, tehát nagyon kevés olyan betegség van, amit azért nem lehet visszavezetni, hogy a stressz is közben játszik. És itt most például nagyon, ami nagyon divat, ez ugye a glutén, laktóz, stb. Érzékenység, simán visszavezethető arra, hogy a bérrendszer nem tud emészteni azért, mert fokozott stressz helyzetben vagyunk, és olyankor lassul az emésztés.
Annyira nehéz megfogni ezt a stressz dolgot. Én még mindig azt gondolom, hogy hiába beszélünk róla nagyon sokszor, hogy van ez a szó, van ez a jelentéstartalom, de hogy tényleg mindent befolyásol a szervezetünkben.
Mindent.
Az, hogy lelkileg hogyan vagyunk egyébként, tehát egy dolog a stressz, de hogy mi úgy önmagunkkal meg a lelkünkben hogy vagyunk, az mit befolyásol ebben a tényezőben?
Akkor most megkérdezem, mennyit foglalkozol a saját lelkeddel?
Ez egy jó kérdés, hogy hogyan kell akkor ugye foglalkozni vele?
Jó, tehát az emberek nem foglalkoznak a saját lelkükkel. Tehát az emberek hajtanak azért, hogy minél több legyen. Foglalkozik a gyerekével, mert ugye az egy kötelezettség és az egy szeretett kapcsolat, de saját magával nem foglalkozik az ember. Tehát nagyon-nagyon keveset ülünk le saját magunkkal, és nézzük át az életünket, nem ülünk le és beszéljük meg magunkkal, hogy mi az, amin lehetne változtatni azért, hogy én egy icipicit is boldogabbnak érezzem magam, hogy ne azt érezzem, hogy reggeltől estig csak hajtok, és hogy teljesen kiégek ebben. És ezt nem, tehát az emberek nem hajlandóak szembenézni ezekkel a problémákkal, vagy nem hajlandó, vagy nincs rá ideje, vagy nem is gondolja, hogy szüksége van rá. Mindaddig, míg majd beteg nem lesz.
Na de hát, ha elindított ez most pár emberben, akár bennem is
reméljük,
valamilyen újabb folyamatot, hogyan vágjon bele az ember ebbe a változásba? Hogyan próbáljon meg kicsit befelé fordulni, vagy?
Mindenképpen az kell, hogy csendesedjünk el. Nagyon sok ember fél attól, hogy egyedül van, tehát az egyedül léttől félnek az emberek, mert az egyedül lét az egyenlő a csenddel. A csend nagyon jó dolog. A csendbe le tudsz ülni, és a csendbe el tudsz azon gondolkodni, hogy is élek én? Tényleg ezt akarom? Fiatalon én már így ki akarok égni. Mi az, ami jó az életemben? Mi az, ami nem jó? Mi az, amin az én szintemen tudnék változtatni annyit, hogy egy picivel jobban érezzem magam? Nyilván nagyon sok korlát van. A legfőbb korlát ugye az anyagiak, tehát hogy mindig itt vannak, tehát innen indul a legtöbb korlát. De hogy alapvetően apró kis változások, hogy megengedjem magamnak tényleg azt a napi 5 perc pihenőt, hogy megengedjem magamnak azt, hogy egy hónapban egyszer összejöjjek a barátnőmmel, és megígyuk azt a kávét, netán egy pohár bort, megegyünk egy sütit, ezeken lehet változtatni, ezekért lehet tenni. Ettől nem fog összedőlni a világ, hogyha hagysz magadnak egy kis pihenést.
Itt azért ilyen tradicionálisan átadott elméletek is vannak e mögött szerintem, ugye, hogy mit tanultunk meg, hogy mit szabad, hogy fordíthatunk-e magunkra időt. Kell ez
igen,
nekünk,
nagyon.
Ugye ez egy ilyen öröklött dolog.
Igen, nagyon nehéz, és én is ilyen családból jövök, ahol az anyukám csak anya volt végig, de én azt érzem, hogy ebből ki kell törni. Mert a gyereknek nem fog megártani, hogyha te egy hónapba két óra hosszát nem ő körülötte forogsz. Mi körülöttünk fel ennyit nem forogtak a szüleink, és mégis felnőttünk, és egészséges felnőttek lettünk. Nagyon-nagyon belénk van ez most nyomva, hogy mindent a gyerekért. De ha te nem vagy jól, akkor a gyerek se lesz jól. A királyságban akkor van boldogság, hogyha a királynő jól van. De hogyha nincs jól a királynő, vagy a király, vagy egyik sem, akkor ott borul minden.
Hát igen, egy dolog ugye a gyereknevelés témaköre, de a másik a társadalmi konvenció. Az, amit ugye, a nyomás, ami rajtunk van, és ez azt gondolom, hogy szintén stresszt okozhat.
Igen, de most megkérdezem, amikor majd odaérsz az életed végére, és visszagondolsz, akkor az a társadalom hol lesz? Fogja ő azt mondani, hogy igen, jól csináltad, mert megfeleltél az én elvárásaimnak, vagy pedig te fogod azt mondani magamnak, hogy ó, most se csinálnám másképp.
Akkor tehát döntést kell hozni.
Így van.
És így úgy van. Dönteni, hogy úgy csinálom, ahogy nekem jó.
Igen. Az életed végére csak az élményeid maradnak. A vagyonod, meg minden más, úgy mindenki ugyanúgy megy el ebből a világból. És azok az élmények, azok az élethelyzetek, amiket most jól tudsz megélni az életedben, azok lesznek, amikre majd emlékezni fogsz öregkorodban. Jó esetben megéljük az öregkort, és akkor erre fogsz emlékezni. Nem arra, hogy mennyit dolgoztam, az már nyilván egy negatív emlék lesz, de hogy a jó emlékekért kell most élnünk, és nem majd 10 év múlva, amikor nyugdíjba vagy 20, most, ebben a pillanatban. Mert senki nem adja vissza az elvesztegetett időt, és senki nem fogja neked azt mondani, hogy jól csináltad azt, hogy te mindent feláldoztál, akár a gyerekeidért, akár az anyagiakért, bármiért. Nem, ez egy nagyon rossz társadalmi elvárás, és nem is tudom, hogy ez ki egyáltalán honnan jön. Mindenkinek szüksége lenne arra, hogy jól érezze magát. Nem kell folyamatosan, nyilván senki nincs folyamatosan az egekbe, de hogy azért időnként feltöltődjünk.
Mit gondolsz, hogy fogalmazok így, hogy mai fiatalok, ők vajon hogyan kezelik a stresszt, vagy ő rájuk milyen stressz hatások figyel?
Óvodás, tehát onnantól kezdve, hogy elindulunk a gyerekkel valamiféle közösségbe, onnantól stressz éri. Ez a reggeli rohanásnak, az elvárásoknak, a reggeli vita, hogy én melegítőbe akarok menni, de nem mehetsz melegítőbe, mert hogy néz ki? Tehát, hogy ezek mind-mind-mind stresszek. Tehát a mai gyerekek nagyon korán szembesülnek ezekkel a stressz forrásokkal, mert mi stresszelünk, és ezt rávetítjük a gyerekre.
Akkor nem haladtunk egyébként szerintem túlzottan jól előre.
De nagyon sokat haladtunk, mert elültettem a füledbe azt a bogarat, hogy igenis, ezen változtatni kell.
Tehát, társadalmi hogy... szinten mondom, hogy szerintem ugye ez, amit mi elvárunk, és tőlünk elvárnak, ez még mindig valahogy, mintha továbbadódna.
Nyilván továbbadódik, mert az, hogy te meg akarsz felelni a munkahelyeden, hogy beérjél időbe, meg akarsz felelni annak, hogy tényleg mit mondanak rólad, mert hogy ezt várják el tőled, hogy megfelelj, ezért nyilván ebbe belepöröksz. De egyébként meg ennek ellenére, hogy belepörgünk, meg benne vagyunk, meg visszük ezt tovább, apró pici lépéseket lehet tenni. Lehet azt mondani a gyereknek, hogy jó, a suliba nem menj melegítő alsóba, de majd a délutáni edzésre simán elmehetsz, és akkor már mindjárt egy picit ezen változtattunk. Vagy lehet 5 perccel hamarabb ébreszteni a gyereket azért, hogy ne kelljen vele stresszelni, hogy el tudjunk időbe indulni. Ő még nem érzi azt az 5 percet, viszont neked meg lehet, hogy lesz egy nyugodtabb reggel.
Mit gondolsz, hogy a mindennapi életben miért fontos, főleg a stressz helyzetek tekintetében a humor?
Hát a humor az mindig nagyon fontos, tehát hogy én azt gondolom, hogy a humor az nagyon, tehát eleve is az, hogy nevetsz, örülsz valaminek, az endorfint, boldogsághormon szabadít fel a szervezetedbe. Ez ugye pontosan ellensúlyozza a stresszhormonokat, tehát hogy a nevetés az mindennél többet ér, és ez nagyon fontos. És akkor itt van az, hogy nem biztos, hogy az a nevetés csak a humor, hanem hogyha mondjuk elmész egy színházba, ami egyébként nem biztos, hogy egy vidám darab, de mégis megérint, és mégis egy boldogságot ad, az is lehet egy úgymond örömforrás, meg nevetésforrás, és például én most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, tehát én ettől most olyan jól érzem magamat. Holott azért egy nem könnyű témáról beszélgetünk, de mégis, ha megtalálod a szépet, meg a jót, meg tudod humorral kezelni az életet, akkor sokkal könnyebb lesz.
Nemrégiben olvastam, azt hiszem a közösségi média felületén, hogy annyira be tudjuk csapni az agyunkat, és majd ebben te megerősítesz esetleg, hogy elég a tükör elé odaállni, és mosolyogni a tükörbe. És lehet, hogy nem vagyunk boldogok, de annak hatására, hogy ezek az izmok megmozdulnak, boldogsághormon termelődik. Igaz lehet ez?
Igen, ez ugyanolyan, mint a színes ruha. Tehát ez teljesen az, amit te tükrözöl kifelé a világba, azt tükrözi neked vissza a világ. Tehát, hogyha te örökké legörbült szájjal jársz, akkor ezt kapod vissza a világtól. Tehát, hogy ez a mosolyog, és az élet visszamosolyog rád. Ez valóban így van. Tehát, hogyha te tudod ezt, nyilván senki ne értse félre, mindenkinek vannak nehéz pillanatok az életében, nem lehet mindig mosolyogni. De hogy egyébként ki lehet nevetni azt is, hogy ó, már megint elkéstem. Tehát, hogy amúgy jó van, elkéstem, majd a főnök ledorgál, holnap meg majd megdicsér, mert valamit jól csináltam. Tehát, hogy és mi történik, ha elkésel a munkahelyedről? Senkinek nem mondom, hogy késsen el, de hogy nem lőnek fejbe. Tehát, hogy ettől még nem dől össze a világ, hogy egyszer a forgalom miatt, vagy a gyerek miatt, de hogy ezen annyit tudunk pörögni.
A rohanás, az állandó rohanás.
Igen. De hogy egyébként meg mi történik? Meg egyébként odaérsz minden reggel? Oda. Tehát akkor is odaérnél, hogyha ezen nem húznád föl magadat. Tehát hogy akkor is oda fogsz érni, csak már eleve ezt beprogramozott saját magadnak, hogy el fogunk késni. Tehát, hogy ez az mondat, amikor reggel először elhagyja a szádat, ott beprogramoztad azt, hogy el fogunk késni.
Ennyire hogy számít az, hogy mit mondunk, ugye?
Igen, tehát ezzel mondtam ugye a pozitív gondolkodást, a pozitív kifejezések, az a siess már, hogy érjünk oda hamarabb. Ez mennyivel másabb, mint az, hogy el fogunk késni. Tehát, hogy semmi negatívum nincs benne, és mégis ugyanazt mondtam. Egy kicsit kapd össze magadat, hogy időbe odaérjünk. És akkor nem programoztad be az agyadnak, hogy elkésünk.
Thank you.
Ez a hosszantartó stresszhatás, ami rajtunk van, ez mentális problémákhoz vezethet?
Vezethet mindenféle mentális problémákhoz, depresszióhoz mindenképpen, vagy depresszió közeli állapothoz, de ugye ez az állandóan megfelelni valakinek, ez önértékelési problémákhoz is vezethet egyébként. Tehát, hogy ez a nem vagyok elég jó, nem érek oda, nem tudom megcsinálni, ezek egy idő után átcsaphatnak ilyen lelki problémákban is, igen.
Azt maga az egyén, saját magán észreveheti azt, hogy mikor van szükség arra, hogy szakembert vonjon be ebbe a helyzetbe?
Általában, amikor itt ilyen lelki-mentális probléma van, ezt nem szokta az ember észrevenni saját magának, csak ha figyel magára. De ugye pont azért nem tud magára figyelni, mert annyira meg akar felelni, hogy észre se veszi, hogy saját magát elhagyta valahol az úton, tehát hogy rég nem önmaga. Ezért kell az, hogy leüljünk csendbe magunkkal, és végig gondoljuk, mikor nevettem utoljára, mikor éreztem jól magamat utoljára, mikor engedtem meg magamnak egy 20 perces forró fürdőt például, tehát, hogy ezek mind olyan apró dolgok, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne jussunk el odáig, mert egyébként egy kád forró fürdő, mondjuk akár egy kis levendulás fürdősóval, tök jó a megnyugtat és ellazít, de engedjük már meg magunknak, hogy 20 percig ázzunk a kádba, tehát elalszik az a gyerek nélkülünk is, vagy ha velünk, akkor elalszik majd egyszer, és akkor elmegyek és fürdök 20 percig, és mi történik? Semmi.
Épp ide akartam kitérni most, hogy említetted a levendulát, hogy mint természetgyógyász, van-e valamilyen természetes segítségünk?
Nagyon sok természetes segítségünk van, de mielőtt még én ezekhez az úgymond szerekhez, tehát most itt egy tea vagy bármihez nyúlnék, én azt gondolom, hogy inkább itt, amire nagyon kihegyezném a hangsúlyt, az a nyilván a színes ruhákon és a forró fürdőn túl a társasági élet. Nagyon fontos lenne, hogy ne a közösségi médián éljük a társasági életünket. Nagyon fontos lenne a mozgás, és ez most tök mindegy, hogy mi. De nagyon fontos lenne a mozgás, mert a hormonrendszerünket, az izmainkat, a mindenünket, és azért amikor küzdesz egy mozgásban azért, hogy túléld, akkor ott hirtelen elfelejtődik minden. Tehát, hogy például én most egy pár hete járogatok futni, azt nem mondom, hogy járogatok futni, aztán tegnap emeltem plusz egy kört az eddigieken, hát a harmadik körben már igen, csak a túlélésért küzdöttem, tehát ott már nincs gondolkodás azon, hogy én most majd elkések, nem kések, mit főzök, mit nem főzök, a gyerekért kér oda, ott a túlélésért küzdesz, viszont utána jött ez, hogy megcsináltam. Tehát, hogy a mozgást mindenképpen kiemelném, és akkor még itt mondanám például a zenehallgatást, hogy mennyire fontos az, hogy amikor például jön egy ilyen rosszabb hangulatod, akkor ne olyan zenét hallgass, ami alapból is ilyen szomorkás, hanem igenis vegyél erőt magadon, és hallgass valami vidám zenét, mert majd az fel fog vidámítani. Tekert fel a hangerőt, nem majd, ha a szomszéd átdörömböl, tekert fel a hangerőt, és akár még tombolj is rá, de hogy vezesd le a feszültségedet, és akkor most jutnék el oda, hogy egyébként a levendula, a citromfűte, a forró fürdő, a lábáztatás például, tehát ugye ezek mindenképpen nagyon jó olyan teákat lehet kapni, amik ilyen keverékteák, és kimondottan ilyen harmóniát árasztanak, ezeket hagyd ne nevezzem meg, mert nem reklámhelye, de hogy egyébként vannak ilyenek, van füstölni is, lehet illóolajokkal, lehet ezeket hasonló, tehát van illóolajokban is ugyanezeket mondanám, de én azt gondolom, hogy az alapvetően a stressz levezetés, ezek már csak ilyen kis nüansznyi segítségek, alapvetően fizikálisan kellene levezetnünk a stresszt.
Tudsz valami jó tippet adni esetleg azokra, mert most ugye a hosszú távú stresszről beszéltünk, vannak ezek a hirtelen jövő stressz hatások, amire nem vagyunk felkészülve egyszerűen, de lehet ez akár mondjuk egy színpadi produkció előtt, akár a gyerekeknek. Mit tehetünk, vagy hogyan segíthetünk akár magunkon, akár rajtuk, hogy ezeket a stressz faktorokat, vagy ezekkel megküzdjenek?
Igazából semmit, mert pont ezért van a stressz. Hogy majd a stressz fog neki segíteni, hogy átlendüljön ezen az akár a fellépés előtti izguláson, de hogy ez pont ez a lényege a stressznek, és hogy pont ez a jó, hogy abban a pillanatban megérkezik a stressz, mert majd az fogja átlendíteni, és nem szabad azt mondani neki, hogy ne izgulj, meg hogy, mert hogy úgy is izgul, és akkor azt gondolja, hogy ez rossz dolog, hogy ő izgul. Nem, nem rossz dolog. Tehát ez a lényege, és majd ott az adrenalin fogja őt átvinni ezen a helyzeten, és ugye amikor túl van a helyzeten, akkor szépen visszaáll nyugalmi helyzetbe, mert a gyerekek még amúgy nincsenek azért annyira nagyon kitéve ennek, de hogy ezt feleslegesnek érzem, hogy ezen változtassunk, mert ez a stressznek ez a lényege.
A gyerekek esetében még ez lehet, hogy így
ők
van.
Ők még visszacsengenek,
igen. De ugye
igen.
A felnőtteknél már lehúzódhat az a redőny, és akkor onnantól se kép, se hang.
Jó, de ezért mondom, hogy ott nekik már nem a, tehát nem magát a stresszt, magát nem tudod kivédeni. Nem is kell kivédeni, a hatásait kell csökkenteni. Tehát, hogy ezért mondtam azt, hogy akkor csökkentsük a hatásait, de nem akkor, amikor benne vagy, hanem amikor már ezen a helyzeten túl vagy. Ugye a folyamatos stressz az abban folyamatosan benne vagy, de ezért mondtam ezeket, hogy a mozgás, esetleg a táplálkozás, egyébként a táplálkozás is nagyon sokat tud segíteni, mert amikor nagyon stresszelünk, akkor így ez a fajunk fel mindent, amitől meg ugye a gyomrunk majd éppen nem tud emészteni, mert épp stresszelünk, tehát, hogy így saját magunk bepörgetjük még egy ilyen fásult, punyadt állapotba is, tehát olyankor inkább ilyen könnyebb ételeket, nagyon fontos, hogy ne tömjük magunkat olyankor tele kávéval, mert egyébként is fel vagyunk pörögve, és akkor erre még úgy rászoktunk húzni egy lapot, hogy jókodjunk még két kávét, mert most én stresszelek, tehát hogy nagyon sok minden van, amire oda lehet figyelni, de mindenképpen rendszeresen, aki folyamatos stresszel, hogy tudatosan akár egy masszázsra eljárni, akár a mozgás, akár egy összejönni barátokkal, akár sétálni hazafelé, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik segítenek a stressznek a hatásainak a csökkentésébe.
Ilyen lehet például akkor a légzéstechnika is
így
adott
van.
Esetben?
Igen, a légzésterápia is nagyon-nagyon jó. Itt a hasi légzésre hívnám fel a figyelmet. A férfiak nagyon jók benne, mi nők nem, mert ugye mi mellkasba lélegzünk, mert hát azt kell kiemelni, de egyébként, ha tudatosan odafigyelsz, akkor ugye ez az elnyújtott hasi ki- és belégzés, ez nagyon jól nyugtatja az idegeket. Ez ugye ilyen 6 ütemre belégzünk, 2 ütemig megtartjuk, majd utána 6-8 ütemre kiengedjük, nem fog elsőre menni, tehát ezt gyakorolni kell, és utána még megint 2 ütemig megtartjuk a levegő nélküli állapotot, tehát ez egyébként egy nagyon jó nyugtató technika.
Hogyan hat ez a szervezetre, hogy mi a fontos ebben, hogy minél
hát ez a paraszimpatikus idegrendszerünkre hat. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy én arra figyelek, hogy veszem a levegőt, minden másra elfelejtek figyelni. Ez ilyen egyszerű. Ezért fontos az, hogy amit éppen csinálsz, mondjuk szabadidős tevékenységként, azt éld meg, abba legyél benne, a közben ne agyalj azon, hogy majd mit kellett volna éppen helyette csinálnom, hanem éld meg azokat a pillanatokat, és legyél benne teljesen jelen, amik jó pillanatok, mert az idő alatt nem gondolkodsz máson. De ez nagyon fontos, hogy a jelenbe éljé. A múlton felesleges rágódni, az elmúlt, azt nem tudod megváltoztatni. A jövő meg még nincs itt. Tehát, hogy lehet, hogy te azzal a döntéseddel, hogy most mosogatás helyett elviszem a lányokat sétálni, azzal a döntéseddel egy tök jó lelkiállapotba kerültél, a mosogatás meg úgyis megvárt, tehát, hogy nagy
cucc. El nem fog tűnni magától.
Így van. De hogy és akkor amíg sétálsz a lányokkal, vagy bárki a gyerekével, vagy bárkivel, nem azon kell rágódni, hogy ott áll a halomba a mosatlan, hanem azt kell látni, hogy a gyerekek is jól érzik magukat, meg én is jól érzem magamat, és hogy tök jó, és csevegünk, és jól érezzük magunkat. Azt a pillanatot meg kellene élni, ebben nagyon bénák vagyunk. Tehát, hogy ez nagyon nem megy, hogy megéljük azt a pillanatot.
Egyébként, ha már az időjárással kezdtünk, most itt a műsoridő vége felé ezzel is zárnám le végső soron, ezzel a kérdéskörrel, hogy tulajdonképpen ez az időszak pont arra lenne jó, hogy egy kicsit befelé forduljunk, befelé nézzünk, mert ugye most nem megyünk sehova tulajdonképpen. Egyre több időt töltünk otthon, mert itt a sötét idő.
Igen, sötétbe is lehet sétálni. De hogy egyébként igen, tehát hogy nyilván az ősz az az elcsendesülésnek az időszaka. Ugye készülünk a karácsonyra, ami azért egy nagyon nehéz ünnep, bár a nagy szépségével és minden évvel együtt, de egy nagyon nehéz ünnep. Mindenkinek van olyan szeretje, akire gondolni kell úgy, hogy már nincs velünk. Tehát hogy egyébként a karácsony nem egy könnyű ünnep. Ide is begyűrűzött már ez az ajándékvásárlás, a rohanása, minden kész legyen, díszítsük fel a lakást, de már a koszorú, de már, tehát
na, itt,
így van, igen, tehát, hogy gyakorlatilag ezt is elmossa már sajnos a hétköznapi rohanás, meg a társadalmi elvárás, de valóban lehetne, tehát lehet ezt a szürkeséget, vagy ezt az őszt úgy felfogni, hogy itt most csendesedjünk el, és valóban nézzünk magunkba, fogjunk meg egy könyvet, olvassunk, nézzünk meg a, nem vagyok tévés, de nézzünk meg egy olyan filmet, amit régóta halogatunk, és mondjuk esetleg az engem felemel, vagy csak elgondolkodtat. Tehát legyünk engedékenyebbek magunkkal, mert azért most van egy ilyen kimerülési fázis, tehát hogy ahogy a természet elcsendesedik, nekünk is úgy kellene elcsendesedni.
A kimerülést hogyan tudjuk észrevenni magunkon vagy másokon?
Hát például úgy, hogy minden reggel fáradtan ébredünk, vagy például nincs kedvünk semmihez, tehát ez az állandóan, ez a ó, hagyjál már, nem megyek, nem érdekel, tehát ilyen fásultan állunk mindenhez, semmiben nem lejjük örömünket, nincs ötletünk se, hogy tudnánk feldobni magunkat, tehát ez amikor már ez a minden is rossz, és már semmi se érdekel, ez a tök automatizáltan, robotikusan csináljuk a napjainkat, itt már azért tehát ez már nem az a pont, amikor el kellene gondolkodni, hanem itt már az a pont van, amikor már ebből nagyon gyorsan ki kellene kecmeregni.
És hogyha ezt látjuk a másikon,
akkor szólni kell neki.
De elég az, hogy szólunk neki, vagy mit tehetünk még ő érte?
Tehetjük azt, hogy szólunk neki, nyilván nem fog hatni rá, de mondjuk el lehet vinni mondjuk egy sétára, el lehet vinni egy süti evésre, el lehet vinni egy kávézásra, el lehet vinni egy kis adventi vásárba szétnézni, vagy egyszerűen csak odamész hozzá és megöleled. Tehát, hogy pont elég, mert lehet, hogy pont az az ölelés fogja belőle kihozni azt, hogy neki ez pont ez hiányzott.
Hát akkor tulajdonképpen figyeljünk egy kicsit jobban magunkra, kicsit jobban a másikra, és próbáljuk meg jól érezni magunkat.
Így van. Nagyon fontos, hogy szeressük magunkat minden körülmények között. Szeressük az embertársainkat is minden körülmények között, fogadjuk el őket, és vegyük észre, hogyha segítségre szorulnak, még akkor is, hogyha ő ezt nem feltétlenül tudja magáról. Próbáljunk meg magunkat is, és az embertársainkat is kihúzni abból, hogy ne szürküljünk bele.
Nagyon-nagyon hasznos tanácsokat kaptunk, és gondolatokat. Nagyon köszönöm, Szilvi, hogy újra itt voltál velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódterapeuta volt a vendégünk, akivel a stresszről, ennek következményeiről és levezetéséről beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József és Somogyi Márton nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Huszonhárom óra.